Isten igéjét, ami egyben a mai igehirdetésünk alapigéje, olvasom a Krónikák első könyvéből, a negyedik rész, 9. és 10. versét. Jábez tekintélyesebb volt testvéreinél. Anya nevezte el Jábeznek, mert ezt mondta, bizony, fájdalommal szültem őt. Jábez segítségül hívta Izrael istenét, és ezt mondta, bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat. Velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Kedves testvérek, nem tudom, milyen aktívan olvassuk a Krónikák első könyvét. Hogyha van olyan könyv, vagy olyan rész, amin hajlamosak vagyunk talán átlibbenni, vagy átlapozni, hogyha egy elénkerül a Szentírásból, akkor talán ez egy ilyen rész, mert ugye a Krónikák első könyve az Ószövetségben található, és hát a teljesség igénye nélkül így kezdődik a fejezet címek: Izrael leszármazottai, Júda leszármazottai, Káleb leszármazottai, Júda leszármazottai, Dávid leszármazottai, Júda leszármazottai. És így érkezünk el egy olyan felsorolásig Júda leszármazottai között, ahol találkozunk Jábezzel, a már beharangozott szereplővel, akinek igencsak beszédes a neve. És itt rögtön egy vallomással szeretném kezdeni. Én nekem háromszor törött bele a bicskám a Gyűrűk urába. Mert hogy elkezdtem olvasni először, és amikor a hobbitoknak a méretét és a lakóhelyüknek a mindenféle elemeit részletezi az író, akkor feladtam. Elkezdtem olvasni másodszor, és nagyjából ugyaneddig jutottam. És aztán kaptam valakitől azt a tippet, hogy lapozzam át az elejét, mert hogy a hosszas leírás után majd talán egy kicsit így jobban beindul a cselekmény, és akkor egy kicsit jobban fogok tudni hozzá kapcsolódni. Nem sikerült, de a filmeket egyébként láttam, szóval, hogy még mielőtt így valaki megszakítana velem minden kapcsolatot, képben vagyok nagyjából a történettel. De hogy miért hozom ezt ide? Azért, mert hogy ha átlapozunk dolgokat, akkor így viszont ki is maradhatunk valamiből. Így könnyen átsiklunk a lényeg fölött. Nehezen lesz érthető a Gyűrűk urának minden apró részlete, hogyha egyébként átlapozzuk az elejét. Hogyha átlapozzuk a Krónikák könyvének az elejét, ami egyébként hosszas nemzetségtábláknak a sorolása, akkor átlapozunk bizony Jábez felett is, aki egy olyan bibliai szereplő, akiről mindösszesen ennyit ír a Szentírás. Két vers szól róla, és annyit tudunk meg róla, hogy mi a nevének a története, és egy imádságot hagynak meg róla. Ahhoz, hogy megértsük az ő karakterét, arra hívlak titeket, hogy először azt nézzük meg, hogy kicsoda ő, majd pedig azt, hogy hogyan éli meg az ő identitását, és itt fogunk majd közelebb lépni egy kicsit az ő imádságához. Először tehát kicsoda ő. Ehhez szükség van egy kicsit ránézni, hogy hol is van a helye a Szentírásban. A Krónikák első könyvét a babiloni fogság idején írják azért, hogy a népnek bátorítást jelentsen. Nem teljesen a történelmi hitelesség a pontos célja, hanem az, hogy felsorolják azt, hogy kik tartoznak Isten népéhez, és hogy hogyan vonul végig az áldás Isten népének a történetén, és olvassuk azt, hogy ki kinek volt a fia, ki kinek volt utána a leszármazotta. Helyenként megjelenik az, hogy ki hol élt, vagy ki hány évet élt. Ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon hosszú családfa, csak nem egyetlen egy család, hanem az egész nép történetét írja le. Az a célja, hogy Istenre mutasson. Mégpedig úgy, hogy megmutatja azoknak az embereknek a nevét, akik Istenben bíztak és hozzátartoztak az ő népe körében, és azoknak a nevét, akik elfordultak Istentől. És ebben a felsorolásban, amikor mindenkiről csak annyit tudunk, hogy mi a neve, esetleg kinek a fia vagy az apja volt, akkor Jábezről egy kicsit többet tudhatunk meg. Megtudjuk az ő nevét, és az ő nevének a jelentését, ez a nevének a jelentése, fájdalommal szült, vagy maga a fájdalom egyes fordítások szerint. És így szeretném most újraolvasni, így már lefordítva a nevét az ige szakaszunkat. Fájdalom tekintélyesebb volt testvéreinél. Anya nevezte el fájdalomnak, mert ezt mondta, bizony, fájdalommal szültem őt. Fájdalom segítségül hívta Izrael istenét, és ezt mondta, bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat. Velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Gondoljuk csak el ezt a személyes élettragédiát. Hogy valaki úgy éli az életét, hogy minden egyes kimondott megszólítás a múltjára emlékezteti. A földi életének a kezdetére, amiről legyünk őszinték, abszolút nem tehet. Sőt, nem is emlékezhetett rá. Nem emlékezhetett arra, hogy mi is történt a születésnél, viszont az édesanyja úgy tartotta jónak, hogy minden egyes megszólításnál emlékeztesse a gyereket, emlékeztesse saját magát, és emlékeztesse a környezetet arra, hogy milyen fájdalommal született ez a gyermek. Mellé teszi azt is a Szentírás, hogy tekintélyesebb volt a testvéreinél, de mégis ez az ember úgy élte le az életét, hogy minden egyes megszólítás arra emlékeztette, hogy ő maga a fájdalom, mert fájdalmat okozott valakinek. Kicsit olyan ez, mintha ő úgy született volna, úgy indult volna ahhoz a csomagjával ebben az életben, minthogyha egy már összefestett, sötétre összefestett festővászna lenne, amiről ő alapvetően nem tehetett. Mert hogy a születéséről nem tehet az ember. Hogy hogyan érkezik ide a világba, azt mi nem tudjuk befolyásolni, legjobb tudásunk szerint. Ott volt ez a sötét festővászon, és akkor innentől kezdve lehet vele bármit kezdeni, de legjobb esetben is már csak ezt a hozott csomagot lehet valahogyan korrigálni, valamit kihozni belőle, mint amikor rajzórán régen kaptunk egy ilyen foltot, és akkor valamit alkossunk belőle, hogy valami más jöjjön ki belőle. Azzal szembesült újra és újra, amire nem volt ráhatása. És a kérdés csak az, hogy ő mit kezdett ezzel a padhelyzettel. És úgy tesszük fel mindezt a kérdést, hogy azt hiszem, nincs azzal egyedül, hogy padhelyzetben van. Hogy hordozza olyannak a következményét, amiről nem tehet, vagy amire nem volt ráhatása. Hogy érik olyan hatások, emlékeztetik olyan dolgokra, amiről ő nem tehetett. Ő nem más tesz, mint megtöri ezt a sötét foltot, és lecseréli egy teljesen fehér vászonra akkor, amikor Istenhez fordul. Istenhez fordul imádságban. És gondoljuk csak el, hogy erről a férfiről azok, akik írták ezt a történeti művet, feljegyezték pontosan az imádságát. Szóval köztudat volt róla, hogy ez az imádság. A köztudat volt róla az, hogy az Istennel élt, és egészen mély kapcsolatban volt a mindenható Istennel. Istenhez fordul, és négy elemben mondja el azt, hogy mit szeretne kérni tőle. Majd hamarosan megnézzük az ő imádságát, most viszont még álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzünk meg azt, hogy mit jelent számunkra az, hogy kicsoda ez a Jábec. Mert hogy esetünkben is van valaki, aki megtöri azt, ami volt, viszont ez a mindenható Isten fia, Jézus Krisztus. Krisztus az, aki, ahogyan a KT-ban olvassuk, az ő drága vérével minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. És innentől kezdve nem a hozott csomag határoz meg Isten előtt. Innentől kezdve nem az lesz a lényeg, hogy mi az, amire nincsen ráhatásod. Innentől kezdve nem az lesz a lényeg, hogy mi az, amivel nem tudsz mit kezdeni. Ezeket nem eltörli, hanem átformálja a saját szeretetében. Mert hogy innentől kezdve új identitást kap Krisztusban mindaz, akinek a személyes valósága ez, hogy az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Ebben az új identitásban teljesen fehér vászon a mi valóságunk is. Mert hogy az számít innentől kezdve, hogy ő nagyon szeret téged, és hogy mindent tőle várhatsz. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy a mindenható Isten nem lapoz át rajtunk úgy, ahogy én a gyűrűk ura elején. Hanem vagyunk annyira fontosak neki, hogy az ő szeretetével és az ő irgalmával át akarja írni mindazt a hozott csomagot, amivel vagyunk az életünkben, amivel éljük a mindennapjainkat, amit napról napra hordozunk. És olyan valóságosan írja át, hogy azt többé nem tudja senki átírni. Azt nem tudja semmi felülírni, és azt olvassuk, hogy semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől. Ez tehát arra a kérdésre válasz, hogy kicsoda Jábec, és az ő életének a tükrében kik vagyunk mi. Olyan és olyanok, akinek a hozott csomagját átírja az Isten szeretete. A következő lépésben pedig nézzük meg azt, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, mit jelenthet a mindennapi életünkben. És itt meg fogjuk nézni Jábez imádságát, viszont egy ilyen figyelmeztető táblát szeretnék ide kitenni. Mert hogy négy elemet fogunk megnézni az imádságban, és nagyon könnyű lenne úgy elmennünk erről az Isten tiszteletről, hogy kaptunk négy top tippet, hogy hogyan imádkozzunk, hogy hogyan éljünk, hogy hogyan szereljük meg a saját életünket. De nem erről van szó. Mert hogyha ilyen négy top tippként kezelnénk mindezt, akkor azt gondolom, hogy ez csak tüneti kezelés lenne. Ezzel csak ilyen sebtapaszt módjára elfednénk a valóságot. Hanem arra hívlak titeket, hogy ahogyan megnézzük majd ezt a négy pontot, engedjük, hogy Isten lelke megmutassa, hogy a saját személyes életünkre nézve mindez mit jelent. Hogy hogyan tudjuk elévinni a mi szívünk valóságát. Mire szeretném most rátenni a kezét, mi az, amiben szeretne minket átformálni. És semmiképpen sem megvalósítandó receptként, hanem sokkal inkább azt keressük, és úgy vigyük el magunkkal mindezeket, hogy hogyan lehet mindez egészen a mi valóságunk. Így indulhatunk el tehát az imádságban. Jábez segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta. Bárcsak nagyon megáldanál engem. Bárcsak nagyon megáldanál. Nem tudom, ti hogy szoktatok kérni vagy felkiáltani. Azt hiszem, hogy ahogy egyre inkább idősödünk, egyre kevésbé vagyunk nyitottak ilyen igazán őszintén kifejezni a vágyainkat. Legalábbis a gyerekek azt hiszem még könnyebben mondják ki azt, hogy bárcsak ez történne, bárcsak az történne. Legalábbis én a Legóboltban gyerekként nagyon lelkesen el tudtam mondani, hogy bárcsak ezt is megkaphatnám, meg azt is megkaphatnám, meg azt is megkaphatnám. És aztán, ahogy egyre idősödünk, egyre inkább megtanulunk kést leeltetni, visszafogni a vágyainkat. És alapvetően ez így van jól, mert hogy ez hozzátartozik a felnőtt élethez. Viszont az, hogy ez a felnőtt férfi így szólítja meg a mindenható Istent, bárcsak nagyon megáldanál, minket is felszabadíthat arra, hogy ilyen kapcsolatban lehetünk az élő Istennel. Aki előtt van helye a szíved legmélyebb kérésének. Aki előtt nem kell moderálnod magadat. Aki előtt nem kell takargatnod a vágyaidat. Aki előtt vállalhatod azt, aki vagy. Azért, mert hogy ő úgy is ismer. Úgy sem tudsz neki újat mutatni. Amikor Jábez hozzáfordul, akkor az Úr pontosan tudja, hogy mi az, amit hordoz. Hogy mi az, amit ráaggattak. Hogy mi az ő valósága. És amit viszont kér, az egyszerűen csak az Isten áldása. És azt mondom, hogy egyszerűen csak, de hogy azt is látnunk kell, hogy ez a legtöbb, amit kérhet, és a legmélyebb, amit kérhet. Mert hogy mindebben benne van a hitvallása. Az, hogy ahogyan a Zsoltáros is írja, hogy minden forráson belőled fakad, Jábeznek minden forrása az Isten. Minden kérése, minden vágya, minden mozdulása gyökerén, mélyén az van ott, hogy az Istenhez fordul, és az ő oltalmát, az ő kísérését kéri. Ez az ő hitvallása, és ez egyben kifejezi azt, hogy neki van kihez fordulnia. Mégpedig azért van kihez fordulnia, mert ő nem egyéni harcosként, izolált történetként van előttünk, hanem ahogyan Júda leszármazottai egy nemzetség tábla részeként láthatjuk őt, ő a választott nép tagja, Isten szövetségének a része. Ő azért ismerheti valamilyennek a mindenható Istent, mert egy nép tagja. És testvérek, amikor a saját életetekre néztek, akkor mi is gondolkodhatunk így közösségben. Isten gyermekeiként, Isten népének a részei vagyunk. És így együtt fordulhatunk az Úrhoz. Együtt kereshetjük az ő vezetését, és amikor körbenézel, akkor azt láthatod, hogy nem vagy egyedül azzal, hogyha segítségül hívod az Istent. Bárcsak nagyon megáldanál. Nem egyéni kérés, hanem a szövetség népének a kérése. És tulajdonképpen itt az történik, hogyha egy képet kellene használni, nem túl pontos anatómiailag a kép, de hogy lelki értelemben Jábez kitágítja a szívét, és kifejezi azt, hogy egészen mélyen az Isten jelenlétére vágyik az életében. Ez az, amikor azt mondja, hogy bárcsak nagyon megáldanál. És ez lehet a mi személyes valóságunk és az életünknek az alapja. És hadd kérdezem így egészen személyesen, hogy neked hogy hangzanak most ezek? Talán távoli és talán elvont, amikor arról beszélek, hogy kitágítani a szívünket. De hogyha egy pár pillanatra elidőzünk ennél a képnél, talán ellenállást vált ki belőlünk, vagy talán felszabadítást, hogy nincs más dolgunk, mint csak az élő Isten jelenlétét elkönyörögni. És innen mehetünk tovább, egyel konkrétabb síkra, ez a következő, amit mond, és kiszélesítenéd határaim. Itt érkezünk el a mindennapi életéhez, az anyagi oldalhoz, a munkához. Mert hogy a földből élő emberként azt kéri az Istentől, hogy szélesítse ki azt a földet, ami az övé, amin él, ami a megélhetését adja. Hogyha a mi nyelvünkre szeretnénk, vagy a mi valóságunkra szeretnénk mindezt lefordítani, akkor minden anyagi biztonságát Istentől reméli. És olyan módon, hogy mer többet kérni annál, ami van. Nem azt kéri, hogy legyen jó az aktuális termés, hogy csak éljek meg valahogy, hanem azt kéri, hogy szélesítsd ki a határaimat, hogy legyen több az, ami most van. És ez egyszerre jár feladattal is. Mert ugye a földet művelni kell, a munka felelősséggel jár. Az anyagi javak felelősséggel járnak. Az egész nyári táborunk arról szólt, hogy azzal, amink van, hogyan tudunk jól sáfárkodni. Jábec úgy kéri mindezt, hogy ennek a felelősségét is vállalja. Mindez, amikor halljuk, talán mi nem a saját földünk kiszélesítését kérjük Istentől, viszont Isten vezetéséről szólnak. És arról szól mindez, hogy ez az ember Isten vezetését nem projektszerűen kéri. Hogy működik egy projekt? Van eleje, van vége, vannak céljai, van kitűzött időtartama, vannak a megvalósításnak elemei. Nem így kéri Isten vezetését, hanem úgy kéri, mint aki felismeri azt, hogy Isten nem projektekben gondolkodik. Így az ő munkáját nem lehet irányítani, hanem Isten vezetése azt jelenti, hogy ráállunk az ő pályájára, és megyünk vele együtt. Ezen az úton ő az, aki egyedül elől megy, és mi vagyunk azok, akik követjük őt. És ebben a vezetésben benne van annak a biztonsága, hogy attól az Istentől kérjük mindezt, aki látja a távlati képet. Aki látja a nagy képet és a nagy tervet, és ebben látja a mi életünket is. Amikor tehát Jábec azt kéri, hogy szélesítse ki az Úr a határait, akkor nem más, mint vezetést kér. Olyan vezetést, ami nem csak egy-egy időszakra szól, hanem egész élettartamra. És itt álljunk meg egy pillanatra, nagyjából a felénél tartunk az ő imádságának. Beszéltünk arról, hogy áldást kér Istentől. Áldást, ami a szívének a kitágítása. Az egészen mély vágyát fejezi ki Isten jelenlétére, és kéri az ő vezetését. És a következő, ahova eljutunk, azt mondja, hogy velem lennél. Velem lennél, vagyis Isten jelenlétét kéri. Nem tudom, éreztük-e már magunkat egyedül, hogy találkoztunk-e már a magányérzésével. Ha jól sejtem, akkor valószínűleg legalább egyszer mindenki. Jábec azt fejezi itt ki, hogy nem tudja elképzelni magát Isten jelenléte nélkül. Hogy Isten jelenléte nélkül ő magányos. És kifejezi azt, hogy ahhoz, hogy ő létezzen, ahhoz szüksége van az Úrra. És mindezt nem azért teszi, hogy valamit elérjen, hogy jobb legyen, hogy kössön egy jó alkut, egy jó üzletet Istennel. Nem piaci alapon kéri mindezt, hanem azért kéri, hogy őt magát elérje, hogy hozzá kapcsolódjon a mindenható Istenhez egészen mélyen, és hogy ne legyen egyedül. És tudjátok, az a jó hírünk van, hogy számunkra, akik Krisztus után élünk, ez már biztos valóság. Azért, mert Krisztus halála és feltámadása biztosíték számunkra arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem azt ígéri Jézus, amikor felmegy a mennybe, hogy elküldi a Szent Lelket, a pártfogót, aki itt van, aki élő valóság, ahogyan énekeltünk is róla. És innentől kezdve a mi valóságunk is lehet az, hogy nem valamit kell elérnünk, hanem az élő Istennel, magával lehetünk kapcsolatban. Az utolsó eleme az imádságának pedig így hangzik. Megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. Megóvnál a bajtól. És itt a szöveg, az eredeti szöveg mondhatni egy szójátékot alkalmaz, hiszen azt mondja az, akinek az a neve, hogy fájdalommal szültek, azt kéri, hogy ne érjen fájdalom. Szóval a fájdalom azt kéri, hogy ne érjen fájdalom. Itt az történik, hogy Jábec kimeri mondani, hogy ő nem akar egyenlő lenni a nevével. Nem akar maga a fájdalom lenni. Nem ez az ő valósága, hanem az ő valósága az Istenbe vetett hite. Abba az Istenbe vetett hite, aki gondoskodik és aki gondot visel. És tudjátok, a gondviselés nem egyenlő a gondtalansággal. Azt gondolom, hogy ez az, amit sokszor félreértünk, és amiből sok-sok sérülés és hamis istenkép származhat. A gondviselés nem egyenlő, Isten gondviselése nem egyenlő azzal, hogy gondtalan lesz az életünk egészen végig. Hanem azt jelenti, hogy megerősít minket Isten gondviselése abban, hogy az Úr nem hagyja magára az övéit, hanem tud róluk. Tud az egyéni szükségleteidről, tud a közösségünk szükségleteiről, tud a családod szükségleteiről, tud azoknak a szükségleteiről, akik rád vannak bízva, akikért felelősséget vállalsz, és ő az, aki végső soron felelősséget vállal mindannyiunkért, mennyei atyaként. És akkor és ott a gondviselésnek jele volt a gondtalanság. Azért, mert erre volt szükség. Ez a nép fogságban van. El van szakítva a hazájától. El van szakítva a szabadságától. És akkor és ott abban a helyzetben Isten megmutatja a hatalmát, hogy ő tud jót cselekedni. Hogy az ő munkája nyomán nem pusztulás van, hanem élet van. Szóval akkor és ott a gondviselésnek valóban eszköze volt a gondtalanság, és az, hogy minden, amit kért Jábec, így megadatott neki. Jézus viszont arról beszél, hogy az övének nyomorúsága lesz itt a földön. És én sem mondhatok így mást, mert akkor átvernélek titeket, és átverném saját magamat is. Nem mondhatjuk azt, hogy keresztény emberként nem lesz nehéz, hogy nem találkozunk fájdalommal, hogy nem fogunk csalódni, hogy nem találkozunk szenvedéssel. Azt viszont tudjuk, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, ahogyan már hallottuk, és hogy ő nem hagyja magára az övéit, hanem gondoskodik rólunk. És akkor most arra hívlak titeket, hogy ennek fényében nézzünk vissza az előző három lépésre. Mert hogy az a pecsétje ennek az egésznek, hogy megadta neki Isten, amit kért. És innentől kezdve ezek nem levegőben lógó kérések lesznek. Az áldás, a vezetés, a Isten jelenlétének az elkönyörgése és a bajtól való megóvás. Nem levegőben lógó kérések, hanem olyan kérések, amiket meghall a mindenható Isten. A kérdés csak az, hogy mindez hogy talál el minket ezen a mai estén. Hogy ilyennek ismered-e az Urat, mint aki képes cselekedni a te életedben is. Mint aki arra hív, hogy minden forrásunk legyen ő. Hogy az életünk alapja legyen ő, és innentől kezdve lehetnek a mi kéréseink is ezek, innentől kezdve lehet nála helye a vágyainknak, és innentől kezdve lehet a mi valóságunk is az, hogy az Isten meghallgatja a mi kérésünket. Így fordulhatunk hozzá, és így mutatja meg az ő szeretetének a pecsétjét az úrvacsorában is. Amen. Jöjjetek, így adjunk hálát Istennek a velünk közölt kegyelmért imádságban. Úr Jézus, valóban csak a köszöneté lehet a szó, amikor most hozzád szólunk. Azért, mert erősítesz minket. Azért, mert táplálsz minket. Azért, mert formálsz. És azért, mert benned élet van. És Urunk, kérünk azért, hogy ez az élet legyen meghatározó a mi életünkben. Kérünk, hogy segíts ebben járni. Segíts a te világosságodban járni, és a te világosságodat vinni a mi közösségeinkbe, a mi családunkba, azokra a helyekre, ahova te küldesz minket. És Urunk, a te népedként vagyunk előtted, és így tesszük eléd azokat, akiknek talán mégsem a hála az első szava. Hozzuk eléd a mi megtörtségünket, hozzuk eléd a gyászolóinkat, és kérünk, hogy taníts minket egymás mellé állni a fájdalomban. Imádkozunk azokért, akik gyógyulásra várnak, vagy akik talán már elveszítették a reményt. Köszönjük, hogy te olyan Úr vagy, aki megállsz a beteg ágy mellett. Köszönjük, hogy te reménységet mutatsz. És azt is köszönjük, hogy rátekinthetünk minden fájdalmunkban, minden kérdésünkben. Kérünk, hogy segíts így beléd kapaszkodni, akkor, amikor fáj. És kérünk, hogy így formálj minket olyan közösséggel, akik tudnak egymás mellett állni. Hálát adunk neked, Urunk, az új kezdetekért. Hálát adunk az új életért. Hálát adunk azért, mert te nem mész el az erőtlenségünk mellett sem. És köszönjük azt, hogy mindent a te kezedből vehetünk el, és mindent a te kezedbe tehetünk le. Így tesszük le a te kezedbe a következő hetünket, mindazokat a helyzeteket, amikbe visszamegyünk az otthonunkba, a hétköznapjainkba, és kérünk, hogy azokban is te mutasd meg, hogy te vagy az Úr. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj a te lelkeddel tovább bennünk, és ne csak bennünk, hanem a mi egész városunkban, a mi egész népünkben, a mi egész egyházunkban. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg rajtunk a te kegyelmedet. Jövünk hozzád úgy is, ahogyan Úr Jézus te tanítottál imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.